Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió állam és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján nem született politikai megállapodás az uniós intézmények, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetőinek, valamint a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a személyéről. Charles Michel, az Európai Tanács elnökének hajnali tájékoztatása szerint a június 27-28-ai EU csúcson szükséges döntést hozni a személyekről, és előrehaladást kell elérni majd az Európai Unió stratégiai menetrendjéről. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett európai néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi. Az Európai Tanács élére António Costa volt portugál szocialista miniszterelnök kerülhet, Josep Borrell után pedig Kaja Kallas ész miniszterelnök lehet az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Orbán Viktor egy Facebook posztban számolt be az egyeztetésről. A miniszterelnök szerint a tanácskozáson semmibe vették az európai emberek akaratát, és leosztották egymás között a vezető pozíciókat. A választás eredménye egyértelmű, a jobboldali pártok megerősödtek, a baloldali és a liberálisok teret vesztettek, a néppárt viszont ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott, majd hozzátette, ne legyünk naivak, tovább fogják támogatni a migrációt, és még több pénzt és fegyvert küldenek az orosz-ukrán háborúba. Orbán Viktor este az uniós csúcs találkozó előtt tárgyalást folytatott Mark Rutte holland ügyvivő kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Rutte hangsúlyozta, jó hangulatú volt az egyeztetés, és óvatosan optimista azzal kapcsolatban, hogy végül megkapja Magyarország támogatását a NATO főtitkári tisztségére. A Financial Times szerint a holland kormányfő arra is ígéretet tett, hogyha kinevezik a katonai szövetség főtitkárává, akkor hivatali ideje alatt Magyarországnak joga lesz visszautasítani az Ukrajnát támogató, a szövetség tagállamainak területén kívül végrehajtott NATO tevékenységeket. A hivatalban lévő NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a Daily Telegraph című brit konzervatív lapnak adott interjúban azt mondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Csak növeli a feszültséget a főtitkár kijelentése, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő emellett hangot adott azon álláspontjának, miszerint az Ukrajnáról Svájcban megrendezett konferencia hatása elenyésző. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Magyar Péter európai parlamenti képviselő lesz a következő ciklusban. Az ellenzéki politikus a Tiszapárt honlapján szavaztatta meg a követőit arról, hogy felvegye a megszerzett mandátumát. A tervek szerint az Európai Néppárt frakciójának tagjai lesznek ők, így viszont kilép onnan a KDNP-s Hölvényi György. Tegnap óta termel az első kút a Berettyóújfalui gázmezőn, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. Az MVM csoporta tavaly év végén indított új földgázkutatási és termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei térségben. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén. A korábbi tervekhez képest bővültek az otthonfelújítási lehetőségek és enyhültek a hitelfelvételi feltételek is. A kérelmeket a lakosok július 1-től nyújthatják be az mfb.plus lakossági hálózat fiókjaiban. Az energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium közös közleménye szerint a futamidő 8-ról 12 évre emelkedett. Ezzel csökkent a havi törlesztő részlet, az előzőleg kalkulált 25-36 ezer forinttal szemben 14-25 ezer lesz. Emellett a fűtéskorszerűsítés hőszivattyús rendszer telepítésével is megvalósítható, a nyílászárók pedig nem csak műanyagból, de fából is lehetnek. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, legfeljebb kevés vátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben, figyelmeztet a Hungaromet ZRT, amely elsőfokú citromsárga jelzést adott ki a hőség miatt az ország 1000 régiójára. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
A babák hordozásának számos előnye van. Növeli a kicsik biztonságérzetét, komfortját, könnyebben alszanak el általa, és emellett az idegrendszer fejlődésére is jótékony hatással van. Mai műsorunkban a gyermekek hordozásának előnyeiről, a biztonsági útmutatókról beszélget Siska Gacsá Ildikó hordozási tanácsadóval, a Közelbaba Csevegő Klub vezetőjével, a műsorszerkesztője Berec Renáta. Műsorunk a 2023. május 30-ai adás ismétlése.
A gyermekek hordozása nem egy új keletű jelenség, sokkal inkább mondanám elfeledetnek, de honnan is eredeztethető maga a hordozás?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A hordozás az maga az emberiséggel egyidős, mondhatni, hiszen kezdetektől hordozta az ember a kicsinyét, mert a gondozás szempontjából háromféle újszülöttet különítünk el. Ugye vannak a fészeklakók, a fészekhagyók, és vannak a hordozottak, és mi emberek közéjük tartozunk.
Itt azért Egerben elmondhatjuk, hogy egyre inkább elterjed maga a hordozás, vagy egyre több olyan szülőt látunk, aki hordozza a gyermekét, de ez nem volt azért mindig így Egerben, ugye? Ez most emelkedő tendenciát mutat?
Igen, most a hordozás reneszánszát éli, újra felfedezik a kisgyermekes szülők ennek az áldásos hatásait. Nem annyira új keletű ez Egerben, hiszen közel 20 éve a Belibuba Baba Hordozóiskola két tanácsadója itt Egerben már elkezdte a klub életet kialakítani, és a Közelbaba Egyesület jóvoltából mai napig működik ez a klub az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házában.
Aki szeretné ezt elkezdeni, elhatározta, hogy ő hordozni fogja a kisbabáját, ő hogyan tud ennek neki kezdeni? Honnan tud ismereteket, tapasztalatokat szerezni magának?
A legszerencsésebb az, hogyha van valaki a környezetünkben, aki már hordozza a babáját, és ő tud nekünk egy-két tippet adni, vagy esetleg mi magunk látjuk azt, hogy miért is jó ez, és hogy hogyan lehet elindulni, de hogyha nincs senki a környezetünkben, akkor ugye manapság már a kisgyerekek szülők már a várandóság alatt nagyon sok mindent olvasnak, és igyekeznek felkészülni a pici fogadására, és óhatatlanul bele fognak botlani a hordozás témakörébe, és hál' Istennek most már egyre jobb szakirodalmak vannak fent az interneten is, amiből tényleg releváns információkhoz jutnak a szülők. Hogyha valaki már megtalálja ezt a témát, akkor a lakóhelyén, vagy a lakóhelye közvetlen környezetében is, itt most nem csak Eger, hanem tényleg egész Magyarországon nagyon szép klubhálózat alakult ki, és biztos, hogy fog olyan klubot találni, ahol erre személyes segítséget is fog kapni.
Hogyan alakul a hordozás? Ezt már egészen újszülött kortól el lehet kezdeni. Ez hogyan alakul, ahogy egyre nagyobb lesz a gyermek?
Igazából pocakban lehet már elkezdeni. Tehát maga a hordozás, azt ki kell mondanunk, hogy nem csak eszközben hordozunk, ugye? Hogyha karban tartjuk a babánkat, az is hordozás. Mert a hordozás az mi is tulajdonképpen, tehát a testközelséget biztosítjuk a babának, és ugye ezáltal gyorsabban tudunk reagálni az ő igényeire, és hogyha már hordozó eszköz jön képbe, akkor azt mindig el szoktam mondani az anyukáimnak, hogy erre érdemes úgy tekinteni, hogy maga a hordozó eszköz az ne egy plusz stresszforrás legyen, hogy vajon jól csinálom, jól választottam, biztos, hogy így kell, tökéletes a kötés, hanem azt kell nézni, hogy a jelenlegi élethelyzetedben mi az, ami a legmegfelelőbb most éppen nektek. Tehát, hogy már ugye pocakban hordozzuk a babáinkat, és ha eszközt választunk, és mondjuk várandósan választjuk az eszközt, legyen ez például egy kendő, vagy egy rugalmas kendő, azt már pocakkötésre tudjuk használni akkor is, amikor ő bent van, és ezáltal ugye már az anyuka ismerkedik magával az eszközzel, annak a kötési tulajdonságaival. Azt szoktuk mondani, hogy a kezdésnél a legideálisabb a kisbabának a kendő, mert hogy az tudja a legjobban körbeölelni az anyát, babát, vagy a hordozó szemét és a babát, de hogy nincsen ilyen megkötés, hogy most valami a kizárólag jó, vagy valami éppen már üzendő, mert hogy ilyenben nem szabad tenni a babát, hanem mindig az adott szülő-baba párost kell nézni, meg mindig azt kell nézni, hogy az adott élethelyzetben, az egészségi állapotnak megfelelően mi az, ami a legjobban támogatja őt a fejlődésben. És erre nagyon-nagyon sok lehetőség van, mert hogy nagyon-nagyon sokféle eszköz van, rengeteg márka, és ez azért jó, mert ugye el lehet veszni a kínálatban nagyon gyorsan, de tényleg azért jók ezek a klubok, meg az anyakörök, mert hogy itt tapasztalatokat szerzünk, felpróbáljuk egymás eszközét, és nagyon könnyen meg tudjuk találni azt, ami nekünk jó, mert nem mindegy az, hogy milyen testalkatú valaki, milyen magas valaki, mennyire nagy a babája, milyen súly. Tehát így több összetevős a történet, és nagyon izgalmas tud az lenni, amikor fölpróbál valaki egy eszközt, és az rá pont passzol, és ilyen aha érzés, hogy igen, ez az enyém.
Mi a helyzet a kenguruval, a klasszikus kenguruval? Tehát itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem a csatos hordozóról beszélek. A kenguru az jót tesz a babának, vagy éppen hogy nem?
Kutatások ezt nem támasztják alá, hogy nem tesz jót a kicsinek, ugye nem lenne etikus kutatni ezt, de vannak olyan jellegű tapasztalatok, amik káros hatásokról szólnak. Nem is ezt kell szerintem inkább kiemelni, hanem azt kell kiemelni, hogy ugye a szülő mindig arra törekszik, hogy a babájának a legjobb legyen. Ahhoz, hogy neki a legjobb legyen, a számára legoptimálisabb eszközt kell megtalálni, és ennek vannak kritériumai, aminek egy klasszikus kenguru nem felel meg sajnos. Tehát legyen az a feszesség kritériuma, tehát egy klasszikus merev hátú kengurút ugye nem tudunk soha úgy a babára igazítani, hogy az őt átölelje. Vagy például a lógatott lábtartás az nagyon nem tesz jót a babáknak, mert ugye tudjuk, hogy amikor ők megszületnek, akkor ők fejletlen csípőbápával születnek, ezt ugye nézik is a 6-7-es vizsgálatokon, folyamatosan kontrollálják a redőket, és az ő egészséges csípőfejlődését az támogatja, hogyha olyan pozícióban van a lába, ami neki megfelelő, és a lógatott lábtartás nem az.
Vannak olyan pozíciók, amik kerülendők mondjuk egy újszülött esetében? Itt most pont arra gondolok, hogy elég sok reklámban is akár még felfedezhető az, hogy apuka a babáját egy kenguruban kifelé hordozza elől.
Igen, tehát a kifelé hordozás az több szempontból is érdekes kérdés. Egyrészt ugye a gerincoszlop fejlődését kell megnéznünk, amikor megszületik egy kisbaba, ott a mélyben neki célja alakú a kis gerincoszlopa, és amikor ahogyan ő fejlődik, 1-2-3 hónaposan neki úgy fokozatosan egyenesedik a gerinc, és ugye a legvégén, hát olyan egyéves kor körül érik el azt a kettős S alakú görbületet, ami majd egy felnőttet is jellemezni fog. De addig, amíg az ő gerincoszlopa fejletlen, addig, ha őt hátra feszítjük, mert ugye, tehát egy egyenes tartásba kényszerítjük, vagy esetleg ugye, hogyha azt nézzük, hogy ha anyuka hordoz, és mondjuk nagyobb mellekkel van megáldva, akkor ugye azért csak humorít a baba elől, tehát ez már nem jó. A másik oka annak, amiért nem hordozunk kifelé, az az, hogy olyan ingerek érhetik a babát, ami elől ő nem tud elbújni, és ez az idegrendszeri fejlődésére károsan hathat. Tehát például elég egyébként csak egy szembefújó szél, ami őt bizony zavarhatja, mert minket is szokott zavarni, akkor őt meg pláne, és nem tud elbújni előle, vagy akár egy kéretlen nagynéni, aki éppen csipkedni akarja az arcát, nem tud anyához bújni tőle. Tehát, hogy ezek mind ilyen fejlődésre is kiható dolgok, illetve hát maga a biztonság is szóba jön már itt.
Milyen előnyei vannak? Nem csak a babára nézve, hanem az anyára nézve is a hordozásnak, vagy mondhatjuk úgy, hogy a szülőre nézve.
A hordozás egyrészt abban segíthet nekünk, és ezt szokták nagyon sokan megragadni, hogy van két szabad kezünk is, és élhetjük az életünket úgy, hogy közben velünk van a babánk, és mindenféle tevékenységet el tudunk látni, tudunk túrázni, mosogatni. Én például vartam is a gyerekeimmel, magamra kötve őket. Tehát nem vagyunk arra kényszerítve, hogy bezárkózzunk, és a babánkat gondozzuk, és akkor egy kicsit úgy megfeledkezzen a világrólunk, vagy mi a világról, hanem igenis lehetőséget ad arra, hogy vele együtt fedezzük fel ezeket az új impulzusokat. És itt az impulzusoknál bejön a képbe ez is, hogy a babák fejlődésére nagyon-nagyon jó hatással van az, hogy minél több impulzus éri őket, mindig az ő fejlettségi szintjüknek. De hogyha ő rád van kötve, akkor ő annyival érintkezik, amivel ő akar, és hogyha őnek jellege van, akkor ő behúzza kezét, fejecskéjét, elalszik, kényelemben van, melegben van, biztonságban van. Ez neked is biztonságot ad, mert rögtön tudsz reagálni, bármi történik vele, és ez magabiztosságot ad a szülőnek.
kapcsolati szempontból ez milyen plusz tud adni, nem csak az anyai részre, hanem mondjuk az édesapáknak, mert hogy pont ők azok, akik ebben például be tudnak kapcsolódni.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert nagyon sokszor jön ez elő, hogy ugye anyuka 9 hónapig jó esetben a pocakjában hordozta a babát, és bár személyesen, szemtől szemben még nem találkoztak, de kialakult az a fajta kötődés, amire szükség van ahhoz, hogy a későbbiekben egy egészséges szülő-gyerek kapcsolat legyen. Az apukáknak egy picit nehezebb a feladat, mert ugye ők nem érzik közvetlenül a baba mocorgását, és szokott ez előfordulni kérdésként, hogy mégis ő hogyan tudja ellátni, hogyan tudja kielégíteni az ő igényeit, mert ő nem az anyukája, és hogy rá biztos kevésbé van szükség, és ez egyáltalán nem igaz. Az apukákra ugyanúgy szükség van, és a hordozó eszközök nagyon nagy önbizalmat tudnak adni az apukáknak, mert hogy egy kicsit átélhetik ezt az érzést, hogy milyen is magukon cipelni ezt az édes terhet, és közvetlenül érezni a bőr-bőr kontaktot, érezni, ahogy levegőt vesz, ahogy szuszog, ahogy alszik. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít a kötődés kialakításában.
Most téli időszakot magunk mögött hagyva, meg még most benne vagyunk ebben az átmeneti időszakban, időjárás szempontjából valahogy evidensnek is tűnik, hogy ez plusz meleget tud biztosítani a babának, de mi a helyzet a nyári időszakkal, amikor meleg van?
Vannak olyan hordozóeszközök, amik kifejezetten ideálisak nyárra. Itt az anyagösszetételt tudjuk figyelembe venni, vagy vannak már ilyen rácsos, más anyagú hordozóeszközök, amik kifejezetten nyárra tervezettek. De azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy az, hogy hordozzuk a babáinkat, legyen az télen vagy nyáron, pozitív hatással van az ő hőháztartásukra. Ugye ők még nem tudják a saját hőjüket, testhőjüket szabályozni, amikor megszületnek. És ugye visszanyúlva a beszélgetésünk kezdetén, ugye mondtam, hogy ők hordozottak, és ott ez megmaradt, ilyen evolúciós maradék nálunk, hogy a babáknak a hátukon vannak zsírtartalékaik, tehát nem elől, ahol ugye összeérünk a babákkal, és pont ez is azt bizonyítja, hogy mennyire evidencia az, hogy mi hordozzuk a babáinkat, és nyáron például nagyon jó tud azt tenni, hogyha anyára van kötve, akkor anya testhője szabályozza az övét, tehát nem melegszik túl a baba, hanem pont, hogy segítünk neki hőt leadni. Vagy télen ugye pont az ellenkezője, hogy ne hűljön ki, nem tudja magát fűteni még, akkor a hordozó személy testhőjével őt melegíti. És az, hogy egy hordozó eszközben melege van valakinek, nekem sima ruhában is szokott melegem lenni, tehát ez igazából azon múlik, hogy ki mit visel el magán, vagy mit szeret. De ez nem szokott gondot jelenteni a babáknak, sőt, a babák ezt igénylik nyáron is.
Említetted a klubokat korábban. Szokták-e látogatni egyébként édesapák? Lehet-e nekik látogatni ezeket a klubokat, vagy mennyire elterjedt az, hogy ők ebben partnerek legyenek?
Sajnos kevesebben járnak, mint ahogy kellene, meg ugye nyilván itt nagy előnye van az édesanyáknak, akik otthon vannak gyengyesen a babákkal. Egyébként ezek a klubok elsődlegesen ezt a célt szolgálják, hogy olyan anyaközösségek alakuljanak ki, ahol segítséget, lelki támogatást tudunk egymásnak nyújtani a nehezebb napokon is. De hál' Istennek vannak apukák, akik bebetérnek, és ők is nagyon lelkesek, meg igazából mindenből szeretnék kivenni a részüket, és ezt nagyon jó látni.
Sokan talán pont azért nem mernek ebbe az egészbe belevágni, hogy hordozzák a babájukat, mert attól tartanak, hogy elrontanak valamit, hogy valamit nem jól kötnek, nem jól csatolják. Mire érdemes egyébként odafigyelnie annak, aki szeretne ebbe belevágni, de még nem döntött el?
Vannak bizonyos biztonsági tippek, amiket minden körülmények között érdemes megtartani. Ezeket majd mindjárt elsorolom, de azt szeretném elmondani először is, hogyha valaki ettől fél, hogy valamit elront, akkor tulajdonképpen soha semmiben nem fog belekezdeni. A babahordozás pedig nem egy plusz stressz forrásnak kell lenni, hanem egy eszköznek a mi kezünkben arra, hogy kényelmesebben tudjuk a napjainkat élni, hogy közel tudjuk magunkat a babánkhoz úgy, hogy ez nekünk is megfelelő legyen, és ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a biztonságon túl, hogy ne csak a babának legyen az jó, hanem nekünk is. maga a közelség élménye, hogy ki hogyan éli azt meg, akarja megélni, tudja-e, és azzal sincsen baj, hogyha ez valami miatt nem megy, vagy kicsit akadozva megy, mert mindannyian mások vagyunk, szülők vagyunk, mindannyian a legjobbat szeretnénk a babánknak megadni, és lehet nagyon sokféleképpen ezt a jót megadni. Biztonsági megfontolásoknak nevezzük ezeket. Itt két nagy téma van, egyrészt ugye a szabad légutak biztosítása, és akkor itt ugye bejön a képbe az is, hogy milyen a jó hordozó eszköz. Tehát a jó hordozó eszköz az olyan, ami majd a mindjárt felsorolom, hogy milyen feltételeknek felel meg. Ugye a szabad légutak biztosításának az egyik feltétele, hogy őt olyan stabil pozícióban tartsuk, ami az ő kis tüdejére nem gyakorol nyomást, és tud cserélődni az oxigén és a széndioxid. Ez nagyon fontos, hogy feszesen legyen hozzá a hordozó eszközőt körbe beölelje szépen. Az orra szája előtt soha ne legyen semmilyen anyag, ez is nagyon-nagyon fontos. Nem jó az, hogyha egy túl nagy hordozó eszközbe belecsúszik a baba, mert nem tud szabadon lélegezni. Az álla és a mellkasa között két ujjnyi hely legyen, ezt így szoktuk mondani, hogy szokták szeretni a babák, így behúzzák a kis állukat, és akkor úgy alszanak, de hogy hosszú távon az jobb, hogyha egy kicsit megemeljük az állukat, hogy tudjanak szabadobban lélegezni. Nagyon fontos a testhelyzet, ugye ezt már érintettük több kérdésnél is, a függőleges testhelyzet, pont emiatt, hogy ugye ne legyen félrenyelés kockázata, mert ugye a babák még az elején pláne nagyon sokat buknak, és nehogy ebből probléma legyen, ha függőleges a testhelyzet, ugye akkor ebből nincsen probléma. A szülő felé fordítva kell a babát mindig hordozni, ez nagyon-nagyon fontos, ugye ezt beszéltük, hogy miért. A pozíciót tekintve M-alakú láptartás, illetve a J-alakú gerincgörbület az, ami nekik a legideálisabb és a fejlődésük szempontjából a legoptimálisabb. A térthajlattól térthajlatig támasztás, és itt ez nem csak a fejlődés szempontjából fontos, hanem a kényelem szempontjából, ugyanis akkor csak képzeljük bele magunkat, hogy úgy kell ülnünk, hogy egy vékony sávon ülünk órákon keresztül, vagy mondjuk jól alá vagyunk támasztva, azért nem mindegy, tehát sokkal kényelmesebb, hogyha megfelelő támasztás van. És még egy, amit nem beszéltünk még eddig, a hordozási magasság. Ezt úgy szoktuk mondani, így szoktuk megjegyezni nagyon könnyen, hogy puszi magasságban vannak a babák. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy az állunk alatt van körülbelül a kis feje, hogy minél közelebb legyen hozzánk. Az neki a legjobb magasság, ahol a legkényelmesebben el tudjuk helyezni a kis lábát, mindenét jól elfér, és a szülő is lát, és nincsen baleset veszély, mert hogy ugye ez is nagyon fontos, hogy kilássunk.
Mennyivel magabiztosabban vágnak ebbe bele mondjuk első, második, sokadik gyermek után, vagy mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es korosztály? Tehát van-e abban valami fellendülés, hogy aki eddig nem merte első gyereknél, mondjuk a másodiknál már csak szeretné kipróbálni ennek az előnyeit, vagy esetleg azt tekintve, hogy a fiatalabbak inkább választják, az idősebbek inkább választják?
Nem gondolom, hogy ebben bármiféle összefüggés van. Van, aki nyitott erre a fajta dologra, van, aki kevésbé. Nagyon sokat számít a közvetlen környezetünk, a baráti körünk, a családunk, hogy mennyire támogató ebben, illetve az is, hogy az egészségügyi dolgozók, akik minket támogatnak a kezdetekben, ugye az ő szavukra rengeteget adunk, hogy ők milyen irányba terelnek minket, hogy mit mond a védőnő, hogy mit mond a gyermekorvos, hogy támogatja ezt, de nagyon-nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy nem első gyerekes édesanyák jönnek a klubba, és ilyen nagy rácsodálkozások vannak, hogy bárcsak tudta volna ezeket már az első gyereknél, és mennyivel könnyebb lett volna az élete. Egyébként olyan is van a klubunkban, aki nem hordoz, kipróbálta, és nem jött be neki, tehát nincsenek kötelező körök, nincs olyan, hogy általános igazság. Annyira mások vagyunk mindannyian, és ez így van jól, és tényleg azt kell megtalálni, hogy kinek mi az, ami az életét könnyíti, és mi az, ami neki pluszt vagy segítséget tud adni.
A klubok látogatása akkor mindenképpen javasolt azoknak, akik szeretnének ebbe magabiztosan belevágni, mert elég sok mindent olvasunk interneten, elég ilyen lehet ebben veszni, ez egy jó iránymutatás lehet. Mennyire ellátott ebből a szempontból a megye vagy a régiónk?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt Egerben ugye már lassan 20 éves múltra tekint vissza a klub élet. és ott nem csak a hordozásban kapnak segítséget az anyukák, de abban is természetesen, és ez a mai napig így van, és Egerben már most több hordozási tanácsadó is praktizál, ha szabad ezt így mondani, mindegyikük édesanya, mindegyikük kötődő szemlélettel gondolkodik, és a legfőbb irányelv az, hogy mindig az adott családot támogassuk abban, ami számukra a legmegfelelőbb. Tehát, hogy itt semmiféle erőszakról nincsen szó, hanem tényleg abban próbálunk segíteni, amire szükség van, vagy meg amit kérnek. Hogyha nem tanácsadót vesznek igénybe az anyukák, akkor nagyon-nagyon sok olyan hordozó anyuka, vagy régen hordozó anyuka van Egerben, aki nagyon szívesen segít. Nagyon sok olyan védőnő van már, aki ezt szintén támogatja. Van olyan védőnő itt Egerben is, aki szintén hordozta a babáját. Tehát, hogy már most az elmúlt évtizedek alatt azért kialakult egyfajta bázisa ennek a segítőhálózatnak, és valóban nagyon szerencsések vagyunk itt Eger és Eger környékén, hogy ennyi ilyen lelkes és segíteni akaró édesanya van.
Hogyan lehet csatlakozni a klubokhoz? Mit tehet azért annak érdekében a kismama, hogy csatlakozhasson?
Az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házában minden hétfőn 10-től délig van a Közelbaba klubunk, és tulajdonképpen ide nem nagy kötöttségekkel érkeznek az anyukák, mert hogy a babákhoz igazodunk, itt van egy nagyon klasszul berendezett babaszobánk, és különböző témákat dolgozunk fel, ami a kisgyermekes létet érinti, vannak meghívott szakértőink, előadóink, gyermekorvosok, védőnők, logopédus, tehát tényleg nagyon sok rétű, de mégis elsődlegesen a közösségépítő jellegét szeretném kiemelni ennek, amit az EKMK-ban hál' Istennek teljes mellszélességgel tudunk támogatni, és bármikor be lehet csatlakozni, most lesz egy rövid nyári szünetünk, ugye, de szeptembertől majd újra várjuk szeretettel az édesanyákat, édesapákat.
Az elmúlt percekben a gyermekek hordozásának előnyeiről Siska Gacsáj Ildikó hordozási tanácsadót, a Közelbaba Csevegő Klub vezetőjét hallották. A 2023. május 30-ai adásunk ismétlése hangzott el. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a technikus Tompos Péter volt. A műsort Berec Renáta szerkesztette. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Legyünk az evangélium magvetői. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ismét van Bencés apátsága Norcsának. Szombaton felszentelték az új hegyi Szent Benedek monostort, amelynek újjáépítését a magyar kormány is támogatta. Legyünk az evangélium magvetői. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Ferenc pápa a vetés növekedéséről és a mustármagról szóló példabeszédekhez fűzve a gondolatait arra buzdított, hogy bizakodva vessük el környezetünkben az evangélium magjait és várjuk, hogy az elvetett mag meghozza a gyümölcsét. Ehhez időre és türelemre van szükség. Az Isten országa is ilyen, hiszen az Úr elhinti bennünk kegyelmének bőséges magvait, és mint jó atya, bizalommal és türelemmel várakozik, hogy meghozzák a jó cselekedetek gyümölcseit, fejtette ki beszédében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy gyakran már folyamatban van a fejlődés csodája, bár a felszínen még az nem látható. A vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve, amely a mag képén keresztül szól nekünk Isten országáról.
Attraverso l'immagine del seme.
Ferenc pápa utalt rá, hogy Jézus több alkalommal is használja ezt a hasonlatot. Ma arra hív bennünket, hogy elsősorban gondolkozzunk el egy fontos magatartásról, amely a mag képéhez kapcsolódik. Ez pedig a bizakodó várakozás magatartása, szögezte le a pápa. A magvetéskor ugyanis a földműves bármennyire kiváló és bőséges vetőmagot hint el, és bármilyen jól is előkészíti a talajt, a növények nem hajtanak ki azonnal. Idő és türelem kell hozzá. Ezért szükséges, hogy miután elvetette a magokat, tudjon bizakodóan várakozni, hogy a magok a kellő pillanatban nyíljanak ki, hogy a hajtások kibújjanak a földből, és növekedjenek elég erősen ahhoz, hogy végül bőséges termést biztosítsanak. A föld alatt már folyamatban van a csoda, egy hatalmas, de láthatatlan fejlődés. Türelemre van szükség, és időközben továbbra is folytatni kell a rögök gondozását, öntözését és tisztán tartását, annak ellenére, hogy a felszínen látszólag nem történik semmi. Isten országa is ilyen, állapította meg Ferenc pápa. Az Úr ugyanis elhelyezi belénk igéjének és kegyelmének jó és bőséges magvait, majd anélkül, hogy megszűnne kísérni bennünket, türelemmel várakozik. Az Úr továbbra is gondunkat viseli, egy atya bizalmával, de ad nekünk időt, hogy a magok kinyíljanak, növekedjenek és fejlődjenek, egészen addig, hogy meghozzák a jó cselekedetek gyümölcseit, tanította Ferenc pápa, megjegyezve, hogy az Úr türelmes. És mindezt azért teszi, mert azt akarja, hogy az ő mezején semmi ne vesszen el, hogy minden eljusson a teljes érettségig. Azt akarja, hogy mi mindannyian tudjuk növekedni, mint a magvakkal teli kalászok. De ez nem minden, folytatta beszédét Ferenc pápa. Ezzel az Úr példát ad nekünk. Minket is megtanít arra, hogy bizakodóan vessük el az evangéliumot ott, ahol vagyunk, majd várjuk, hogy az elvetett mag növekedjen és gyümölcsöt teremjen bennünk és másokban, anélkül, hogy elcsüggednénk és anélkül, hogy megszűnnénk kölcsönösen támogatni és segíteni egymást, még akkor is, ha erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, hogy nem látunk azonnali eredményeket. Gyakran ugyanis még közöttünk is, a látszaton túl, a csoda már folyamatban van, és a maga idejében bőséges gyümölcsöt fog teremni. Ferenc pápa arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdéseket. Hagyom-e, hogy az Úr elvesse bennem igéjét? Ami pedig engem illet, vajon bizalommal vetem-e el Isten igéjének magvát abban a környezetben, amelyben élek? Türelmes vagyok-e a várakozásban, vagy elbátortalanodom, mert nem látok azonnali eredményeket? És képes vagyok-e mindent nyugodtan az Úrra bízni, miközben minden tőlem telhetőt megteszek az evangélium hirdetése érdekében? A Szent Atya végül a szűzanyá az intézet fohászhoz zárta az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária, aki befogadta Isten igéjének magját, és hagyta, hogy nevekedjen lelkében.
La Vergine Maria, che ha colto e fatto crescere in sé il seme della parola ci aiuti.
Segítsen bennünket, hogy az evangélium nagylelkű és bizalommal teli magvetői legyünk.
Angelus Domini, unci ave Maria.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala Eri imádkozása után. A Szentatya ismét felemelte a szavát minden háború ellen, különös tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban dúló mészárlásokra. Továbbra is kérte a hívek imáit Ukrajna, a Szentföld, Szudán és Myanmar békéért. Új boldoggal gazdagodott a lengyel helyi egyház. Az Úrangyala Eri imádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szombaton Krakkóban a boldogok sorába iktatták Michał Rapacz atyát. A lengyel vértanú pap Krisztus szíve szerinti lelki pásztor volt, az evangélium hűséges és nagylelkű tanúja, aki megtapasztalta mind a náci, mind a szovjet üldöztetést, és élete ajándékával válaszolt rá. Mondta a Szentatya, majd arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy tapsal köszöntsék az új boldogot. A boldog avatási szertartást Marcello Semeraro bíboros, a Szent Avatási Ügyek Dikasztériumának prefektusa végezte el a krakkói Isten Irgalmasság bazilikában. A kongói mészárlások áldozatai között sok a keresztény vértanú. Továbbra is fájdalmas hírek érkeznek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló összecsapásokról és mészárlásokról, mondta Ferenc pápa. Arra kérte a nemzeti hatóságokat és a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg minden lehetségest az erőszak megállítása és a polgári lakosság életének védelme érdekében. Az áldozatok között sok a keresztény, akiket odium fidei, azaz hit iránti gyűlölet miatt gyilkoltak meg. Ők vértanúk, jelentette ki a Szentatya. Áldozatok olyan mag, amely kicsirázik és gyümölcsöt terem, és arra tanít bennünket, hogy bátran és következetesen tegyünk tanúságot az evangéliumról. Ferenc pápa ezután arra szólított fel, hogy továbbra se szűnjük meg imádkozni a békéért Ukrajnában, a Szentföldön, Szudánban, Myanmarban és mindenütt, ahol az emberek háborútól szenvednek. A Szentatya az zarándokok között köszöntötte a Budapest Albert falváról érkezett híveket.
E quelli di Budapest, Albert falva.
Ferenc pápa végül üdvözölte a római híveket és a világ számos országában érkezett zarándokokat, külön megemlítve a Budapest Albert falváról érkezett csoportot, a libanoni, egyiptomi és spanyol híveket. A hit művészeti szinodalitás témájú európai laikus fórum részvevőit, valamint a Rómában élő kongói katolikus közösség anyukáinak csoportját, akikről megállapította, hogy szépen énekelnek, és kifejezte kívánságát, hogy szívesen hallaná őket újból énekelni. Búcsúzás előtt a pápa hálás köszönetet mondott a vértanúknak, akik ezen a napon tartották nemzeti ünnepüket. Ismét van bent és apátsága Norcsának. Szombaton felszentelték az új hegyi monostort, amelynek újjáépítését a magyar kormány is támogatta. Június 15-én, szombaton délután a Norcsa fölött húzódó hegyek karéjában frissen felépített hegyi Szent Benedek apátságot áldotta meg és szentelte fel az ünnepélyes vesperánsima és köszöntő beszédek után Dom Gregory Polen, a Bencés Konfederáció prímás apátja. A 20 fős bencés közösség új otthonának újjáépítését a magyar kormány is támogatta, ezért volt jelen az eseményen Azbej Tisztán államtitkár, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szenceki nagykövet és Sárai Szabó Kelemen győri bencés perjel. 214 év kihagyás után Norcsának, Szent Benedek és ikertestvére, Szent Skolasztika szülővárosának ismét van bencés apátsága. Az Itáliát egykor feldúló napóleoni háborúk vetettek véget 1810-ben a norcsai bentés apátságnak, amely csendben és alázattal várt azóta is a feltámadására. És lett új világ, mégpedig az új világból. Ennek immár 25 éve, éppen negyed százada. Kicsit olyan ez a norcsai újraalapítás, mint a 6. század végi angliai bencés misszió, amikor Nagy Szent Gergely pápa a brit szigetekre küldte rendtársát, Canterbury Szent Ágostont, hogy aztán később több hullámban visszatérjenek a szigeti Benedek rendiek Európa evangelizálására. Mert hogy egyetlen bencés is tud nyarat csinálni. Az Egyesült Államok Massachusetts állama Lynn városában született 1955-ben Cassian Folsom, aki a lélekhívására belépett az indiánai Saint Maynard apátságba, majd liturgikus tanulmányai elmélyítésére a 90-es évek elején Rómába érkezett a pápai Szent Anselm Egyetemre, ahol aztán 1997 és 2000 közt az Ateneum vicerektora lett. Még diákként utazott egyik alkalommal 1995-ben Nápoly felé és félúton Nápoly és Róma közt éppen Monte Cassino a bencés anyamonostor magasságában kapott isteni intést egy egészen más, nem is annyira akadémiai új hivatásra, hanem hogy Szent Benedek regulájának ősi szellemében és annak eredeti karizmájával indítson el egy új közösségi életet. Az alapítás 1999-ben történt Rómában, amely már a 2000-es nagy jubileum előtti utolsó pillanat lázában égett. Duc in altum, evezza meire, szólt Szent II. János Pál pápai elszava, és Cassian atya három amerikai bencés társával bárkába szállt és evezni kezdett. Először egy kis lakásban megnyitott közösségi élettel, ahol az egyik szobát kápolnának rendezték be. A szentszék még abban az évben engedélyt adott a működésükhöz, sőt 2000-ben lehetőséget kaptak arra, hogy Norcsában megtelepedjenek, ahol akkor tájt már majd 200 éve nem működött bencés apátság. Egy amerikai bencés Norcsában. Ha már egyszer a francia napóleoni misszió eltörölte az eredet vonatkozást. Norcsa, az ősi Nurcia mindig is büszke volt arra, hogy falai közt, sőt pontosan falai tövében születtek az ikrek, Benedictus és Scholastica, akik 12 éves korukig itt nőttek fel és nevelkedtek, még magasabb tanulmányokra Rómába nem költöztek. Cassian atya épp az említett apátság hiányt akarta kipótolni, amikor társaival 2000-ben a norcsai Szent Benedek bazilika mellett épült monostorban telepedett meg. Egészen pontosan tudták, hogy a bazilikát a Szent Testvérpár szülőházára építették rá. 2001-ben Folsom atya, barátja és tisztelője, József Ratzinger bíboros, a hittani kongregáció prefektusa, a későbbi 16. Benedek pápa, a névválasztás lám mennyire tudatos, Norcsába utazott vele, hogy március 21-én együtt ünnepeljék Szent Benedek emléknapját. Ratzinger bíboros prefektus jelenléte nagyban megerősítette a kis bencés közösséget megkezdett útján. A kezdet óta 25 év telt el, és a norcsai közösség most május 25-én alig 3 hete apátot választott Dom Benedikt Nivakov személyében, aki New York-i származású. Jelenleg 20 szerzetes él az apátságban, akik a következő országokból származnak. Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Németország, Lengyelország, Portugália, Nagy-Britannia, Brazília, Indonézia, Szlovénia és Kanada. A rendtagok átlag életkora 30 év, tehát egészen fiatal a közösség. A sokszínűség többek közt annak köszönhető, hogy a hegyi apátságba sok zarándok és turista érkezik, Olaszországból, Európából és persze a tengeren túlról is. Az eredeti karizmához való visszatérés tükröződik a közösség liturgikus életében, amely a latin nyelvű ősi bencés rítust használja a napi 7 imaórában és a szentmisében is. Az új apátságban a rendtagoknak nincs külön cellájuk, hanem egyetlen közös dormitóriumban pihennek. Rendi ruhájuk és hajviseletük, kopaszra nyílt fő és szakál ugyancsak a rendi ősi formát mintázza. Étkezésük egyszerű, de szeptember 15-e és húsvét között naponta csak egyszer étkeznek. Az óra egy labóra bentés eszmény, labóra, dolgoz részéhez kerti és egyéb kézműves munka is tartozik. 10 éves előkészületi és tapasztalatszerzés után kicsi serfőzdét is nyitottak, ahol a birra nurcia, a nurcia sör készül, ugyancsak a rend ősi hagyományához csatlakozva. És hogy mennyire nyitott a közösség, azt jól mutatja, hogy az apátság avató ünnepre közel 1000 vendéget tudtak leültetni a vesperán simára, a templom előtti besátorozott térre, majd pedig este mindenkit vendégül láttak vacsorára, méghozzá a híres norcsai vaddisznó pörkölt el a szabad ég alatt terített sörpad asztalokon. Az estét 10 óra tájt tűzi játék zárta, majd a szálveregina eléneklése után mindenki nyugovóra tért, illetve hazaindult. Norcsa főterén, a kereti kapu mellett áll a Szent Benedek Bazilika. A 2016-os földrengés során a templom összeomlott. Egyedül a homlokzat és a szentély fala maradt épen. A homlokzat kifelé látszik, az abszis pedig az úr oltárán a félköríves támfallal védett helye. A hegyi Szent Benedek apátság az újjáépítést az abszisból kiindulva kezdte, tudván, hogyha az úr nem építi a házat, hasztalan a fáradtság. Ahogy a 127. Zarándok Zsoltár énekli, ha az úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban, és fáradoztok késő éjjelig, a kemény fáradtság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jól lehet alszanak. Lám, a gyermekek az úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Ahogy a nyíl a harcos kezéből, úgy csorlakoznak a gyermekek az ifjú évekből. Boldog ember, aki velük tölti meg tegzét. Nem val szégyent, ha az ellenfelével vitába száll a kapunál. Végül hadd álljon még itt a krónikás egészen személyes megjegyzése. Az egész ünnepnek számomra a legjelentősebb mozzanata, legmélyebb benyomása a mentés testvérek szelíd, kandallós öröme volt. Sugárzott belőlük, de finoman és csendesen, nem harsányon, hanem mint akiket valami jó lélek töltött el. Ez a jó lélek pedig nem más, mint Szent Benedek, majdnem pontosan 1500 éves regulájának a lelkülete. Ez Európa szíve. Ebből született meg egykor Amerika is. És ebből az ősi és új szívből szülessen most is újjá, ha lehet, az egész világ. Kérem ezt a Szentlélek Úristentől, aki egyedül képes megújítani az egész föld színét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Szívem dobog, karórám ketyeg. Szívem dobog, karórám ketyeg. Így mérjük tiktakkolva az időt. Szívemet az Isten, órámat én húztam fel. Most füleljük, hogy melyik jár le előbb. Bátran dobolunk az űri csöndbe. Az se baj, ha onnan nem jön vissza szó. Hadonászik körülöttünk megyfa, almaág, felhúzva a világ, meg annyi nagy és kis mutató.
Csukás István Szívem dobog, karórám ketyeg című versét Elek Ferenc előadásában hallották. Csukás István Kisújszálláson született 1936-ban. ott járta ki az elemiskolát. Már 17 éves korában költő akart lenni. 68-tól 71-ig a Magyar Televíziónál előbb dramaturg, majd lefokozva egy akkor indított gyerekhíradó, a Hét Mérföldes Kamera országjáró munkatársa lett. A 60-as évek közepén Kormos István csábítására állt rá arra, hogy gyerekeknek írjon. 78-tól 85-ig volt a Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadó főszerkesztője, utána szabad foglalkozású író lett. Eddig közel 100 kötete jelent meg itthon és külföldön. Olyan halhatatlan mesefigurákat teremtett meg, mint Mirmur, Pompom vagy Süsű a sárkány. Ezeket a figurákat a gyerekek főként rajz és báb filmekből ismerhették meg. Többi ifjúsági regényéből pedig sikeres tévéfilm készült. 75-ben a hollywoodi 10. televíziós fesztiválon a Kemény kalap és Krumplior című játékfilm megkapta a fesztivál nagydíját és az év legjobb gyermekfilmje címet is. 2013-ban avatták a Kemény kalap és Krumplior című ifjúsági regényében szereplő valós személy Bagaméri Mihály kisújszállási fajdaltárus bronzszobrát. 2015-ben a Magyar Dráma napján Szép Ernő külön díjat kapott a fiatal nemzedékek színpadi mítoszainak megteremtéséért. Csukás István 83 éves korában.
A nap imája.
Pietrelcsínai Szent Pió, reggeli ima a szűzanyához. Ó Mária, a megtestesült igének szülője, és a mi legédesebb anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Tied legyen bennünk minden, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó mennynek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd, a te anyai sugallataiddal, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Ó jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!